Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Teljes körű adventi élelmiszer biztonsági vizsgálatot rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések a karácsonyi vásárokat, piacokat, boltokat és ideiglenes árusító helyeket egyaránt érintik. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Eitmann Norbertet, a hatóság sajtófőnökét.
Az ünnepi időszakban jelentősen megnő a kitelepült vendéglátóhelyek száma és az élelmiszerek forgalma, és ez természetesen fokozott élelmiszerbiztonsági kockázatot jelent. Ezért az NKFH és a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok ott vannak a karácsonyi vásárokban, különböző árusítóhelyeken, piacokon, vásárcsarnokokban az adventi időszak teljes időszakában, pontosan azért, hogy az élelmiszer biztonsági és a higiéniai szabályok betartásra kerüljenek. Vizsgáljuk egyrészt tehát a higiéniai szabályok betartását mindenfajta élelmiszert árusító üzletben, karácsonyi vásárban kitelepült egységben, és emellett speciális termékeket, élelmiszereket is vizsgálunk, így az aszal gyümölcsöket, az olajos magvakat, a szaloncukrokat természetesen, és a héjas gyümölcsöket is, hiszen ezek rendkívül népszerűek ezekben a kiemelt időszakban.
A héjas gyümölcsökön, vagy éppen a aszalt gyümölcsökön mit kell ellenőrizni?
Tudni kell, hogy speciális veszélyek és kockázatok vannak ezeknél a termékeknél. Például a lédik termékek esetén magas a keresztszennyeződés és a nyomon követhető tetlenség kockázata. Gyakoriak a nem megfelelő higiéniai feltételek. Az olajos magvaknál kifejezetten gyakori az aflatoxin szennyezés, míg aszalt gyümölcsöknél a kén-dioxid tartalom, a penészedés, szaloncukroknál gyakori a keveredés, a csomagolás leválása, és hát a hiányzó allergén jelölés is súlyos kockázatot jelenthet élelmiszerbiztonsági szempontból. Ezeket mind az NKFH, mind a szakmai irányítás alatt álló kormányhivatalok munkatársai folyamatosan ellenőrzik. A teljes adventi időszakban ott vagyunk a karácsonyi vásárokban, a piacokon, bevásárlóközpontokban, vásárcsarnokokban, illetve az ideiglenes árusítóhelyeken egyaránt.
A különböző karácsonyi díszítő elemeket is ellenőrzik?
Pontosan így van, tehát a karácsonyi díszítő elemeket, a termékeket, a nem élelmiszer jellegű termékeket, illetőleg árucikkeket is folyamatosan ellenőrizzük, ezeket termékbiztonsági piacfelügyeleti szempontból, de ugyanígy például nem csak az ajándékokat, vagy a különböző díszítő elemeket, hanem a fényfüzéreket, a karácsonyi ledeket, az ízókat ugyanúgy ellenőrizzük, pontosan azért, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek.
Gondolom, hogy nem ott helyben helyezik áram alá ezeket a fényfüzéreket például, hanem egy-egy terméket az ellenőrök elvisznek magukkal, és tesztelik professzionális körülmények között, és utána derül ki, hogy ez a teszt hogyan sikerült.
Ez pontosan így van, tehát a fényfüzéreket és különböző elektronikai cikkeket az NKFH akkreditált laboratóriuma laborkörülmények között megvizsgálja, és természetesen amennyiben szükséges, mert az súlyos kockázatot hordoz magába, akkor kivonjuk a forgalomból, visszahívjuk a vásárlóktól, természetesen a közvéleményt tájékoztatjuk erről, hogy milyen termékeket ne vásároljanak. És ha már ezekre rákérdezett, azt hadd emeljem ki, hogy nagyon vigyázzunk ezekkel a termékekkel, ne harmadik országból rendeljük ezeket, hogyha webáruházban vásároljuk, ne aluljárókban vegyük meg ezeket, mert ezek súlyos kockázatot jelentenek.
Okozhatnak szélsőséges esetekben a nem megfelelőképpen működő fényfüzérek tűzeseteket is?
Sajnos pontosan így van, nem csak hogy okozhatnak, hanem okoznak is ilyen következményeket, tehát gyakori az áramütés veszély, illetőleg a tűzveszély. Rengeteg lakástűz abból adódik ebben a karácsonyi időszakban, hogy nem megfelelő terméket vásárolunk, nem biztonságos termékeket, amelyeknek nagyon súlyos következményei lehetnek, akár életveszély, akár halál is.
Mire számítsanak az árusok, hogyha szabálytalanságot észlelnek a hatóság ellenőrei náluk? Azonnali bírságra, vagy pedig van egy türelmi időszak?
Az NKFH-nak nem célja, hogy szanaszét bírságolja ezeket a vállalkozásokat, illetve az sem, hogy az árusító helyeket bezárja. Nekünk az a célunk, hogy megfelelően jogszabályoknak megfelelően működjenek ezek az árusító helyek. Amennyiben szükséges, nagyon súlyos jogszabálysértés merül fel, akkor természetesen azonnali bírságolásra is van lehetőség. De a mi célunk elsősorban az, hogy megfelelően alkalmazzák a jogszabályokat a kereskedelmi egységek, vendéglátóhelyek. Mi felhívjuk a figyelmüket arra, hogy hogyan működhetnek jogszabályszerűen és fogyasztóbarátszerűen. Természetesen akár ismételt ellenőrzésnél, akár még egyszer említem súlyos kihágás esetén azonnali bírság kiszabásának van helye.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét Eitmann Norbertet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Black Friday akciók idején és a karácsony előtti időszakban nem csak ajándékokat veszünk, sokan a kedvezmények miatt ilyenkor cserélik le nagyértékű műszaki berendezéseiket, háztartási eszközeiket, mondta a PwC digitális kereskedelmi tanácsadásának vezetője. Madar Norbert hozzátette, ugyan ilyenkor az online vásárlások aránya is megugrik, még mindig jóval kevesebbet költünk webshopokban, mint az európai átlag. Varga Mónika interjúja.
Magyarországon a Black Friday akciók nagyjából 4-5 éve kezdtek el igazán dominánsan jelenni az éves akció dömpingen belül, azonban nagyon hamar elvesztették ezt az egynapos jellegüket, amit egyébként az eredeti amerikai kezdeményezés a mai napig visel magán. Nálunk egyre inkább az látszik, hogy egész november Black Friday-ról szól, illetve a Black Friday akciókról. Ennek megfelelően az emberek a kihagyhatatlanság érzetét már nem annyira érzik ezeknek a kedvezményeknek, ezért a vásárlók már mindössze csak 17%-a jelezte azt a PwC felmérései szerint, hogy szeretne óhajt a Black Friday akciók köréből valamilyen termékre lecsapni. Ez egyébként visszaesés a korábbi évekhez képest, ugyanis volt olyan éve is az akcióknak, amikor ez 40% körül érték volt. Tehát egyik oldalról már ez a kedv ez már alább hagyott, de nem azért, mert nem szeretünk vásárolni, hanem sokkal inkább azért, mert egy hónapunk van rá, hogy körülnézzünk a nekünk tetsző termékek között.
Nyilván ilyenkor már sokan karácsonyra gondolnak, és a Black Friday akciók idején próbálják beszerezni az ajándékokat. A karácsony előtti időszakban mekkora az elkereskedelem részesedése a teljes kereskedelemből Magyarországon, és jellemzően mit veszünk ilyenkor? Ajándékot, vagy akár az ünnephez szükséges más kellékeket, akár díszítést, vagy már a menühöz is így vásárolunk be?
Ugye azt gondolnánk, hogy a Black Friday, illetve itt önmagában már az, hogy egy hónapon belül vagyunk a karácsonyhoz képest, predesztinálja azt, hogy ajándékokat vásárolunk. Azonban az igazság az, hogy valójában nem csak ajándékot vásárolunk. Ilyenkor rengeteg nagyértékű műszaki cikk, háztartási cikk le van árazva, vagy kedvezményesen hozzáférhető. Ezáltal a háztartásoknál megfigyelhető egy olyan trend, hogy bizony ebben az időszakban könnyebben vagy egyszerűbben le tudunk cserélni olyan termékeket, amiket egyébként nem biztos, hogy annyira könnyű megtenni, például televízió, készülék, hűtő, mosógép, szárítógép, nagyfejáru termékek, tehát ezek mind-mind nyilván háztartási oldalról kerülnek megvásárlásra, de emellett ajándékokat is beszerzünk, nagyjából 77 ezer forintot számva átlagosan egy vásárlóra vetítve az ajándékokra. Ennyit költünk a Black Friday, illetve a december időszak alatt ajándékokra is, és bizony az ajándékok mellett, ugyan is fogalmaz, a harmadik fő kategória az az, hogy egyre inkább az otthoni lakásfelszerelési dekorációs termékek köre is bekúszik ebbe a vásárlói kosárba, amiben egyébként elvitathatatlan szerepe van a kínai szereplők térhódításának, hiszen náluk rengeteg ilyen impulsz termék elérhető, LED fényfüzérek, különböző mindenféle manók, meg mikulás dekorációk, amik révén a háztartások is jobban fel tudnak készülni a karácsonyi hangulatra.
A hagyományos kereskedelem versus elkereskedelem aránya hogy áll?
Az éves átlag az kb. 10%. Ez a 10% egyébként negyedéves szinten rengeteget ingadozik. A legerősebb az hagyományosan ez az utolsó negyed év. Ebből is kiemelném leginkább a november hónapot, illetve a december hónap első felét. Ilyenkor vannak olyan kategóriák, ahol az éves forgalomnak a 30-40% is realizálódhat, többek között ilyen a műszaki cikkpiac vagy a játékpiac. És ilyenkor, amikor online vásárlás szempontjából is aktív időszak van, meg tud ugrani ez a részarány, amit ugye ön is firtat, nagyjából 15%-ra tud csúcsosodni, azonban sajnos nem tud az egész évben kitartani, ezért is fontos, hogy az éves átlag nagyjából 10% körül van, ami abszolút elmad az európai átlaghoz képest, és a régióban is több piac már nálunk érettebb, fejlettebb online vásárlási arányjal rendelkezik.
Mi az uniós átlag?
Az uniós átlag jelen pillanatban 20%.
Aki online vásárol, az miért teszi ezt? Olcsóbb vagy kényelmesebb?
Nagyon fontos, hogy ma már az online vásárlás nem feltétlenül jelent olcsóbb terméket, sőt, adott esetben lehet, hogy a minőségi termék hiányába térünk el a vásárlási életutunkban, ezáltal drágább is lesz. Én sokkal inkább hangsúlyoznám az ártudatosságot, illetve azt, hogy nagyon könnyű az árakat összehasonlítani, az egyes kereskedők, boltok kínálatát egymáshoz képest is megítélni, ezáltal tudatosabban, megbízhatóbban fogunk tudni dönteni a nekünk lehető legjobb ajánlat, értékajánlat mellett. Emellett pedig a kényelmet is kihangsúlyoznám, hiszen ki az, aki nem találkozott volna már azzal a helyzet, hogy karácsony tájéken ugye rengeteg ajándékot kell beszerezni, rohanunk egyik boltból a másikba, mindenhol tömeg van, mindenhol sokan vannak. Ennek az egésznek a problémakörét nagyon szépen lehet orvosolni akkor, hogyha online rendelünk.
Magyar webshopokból rendelünk, vagy külföldiektől például az ön által is emlegetett kínaiaktól?
Forgalom tekintetében, tehát a teljes online kiskereskedelmi forgalom tekintetében nagyjából 300-350 milliárd forintnyi árbevétel tömeg az, amit a kínai külföldi elkereskedőknél költ el a magyar lakosság. Egy nagyjából 1400 milliárd forintos forgalmi tömeg az a másik fele, amit pedig a belföldi kereskedőknél költünk el. Tehát azért most még bőven a többség az belföldi tranzakciók formájában jelenik meg. De
ez egész éves adat, ugye?
Ez egész éves adat, igen, de a növekedésre hívnám fel a figyelmet. Tehát amíg a belföldi online kiskereskedelmi forgalom az nagyjából 9%-at nőtt 2024-ben, és ez a dinamika az 2025-ös évre is tovább öröklődött, tehát hasonló ütemben nő ebbe az évbe is. Addig a külföldi forgalom, tehát a külföldi webáruházakon keresztül realizálódó forgalom, az mindegy 25%-ot nőtt év-év szinten 24-ben is, és az idei évre szintén ezt meghaladó mértékben, tehát akár közel 30%-os mértékben is növekszik majd a külföldi költés. Tehát nagyobb arányban költünk most már egyre inkább külföldön. Azt, hogy ez hova vezet, azt nehéz megmondani, de látható, hogy az árversenyben a külföldi, vagy akár inkább úgy mondanám, hogy több piacot kiszolgálni tudó globális szereplők nyilván előnyben vannak, és ezért a vásárlói kedv is egyre inkább feléjük terelődik, de még nem beszélhetünk arról, hogy a belföldi piac az kisebb lenne, sőt, pont ellenkezőleg még jócskán nagyobb, de óriási a tempója a külföldi kereskedőknek, és ezzel érdemes számolnia mindenkinek, aki Magyarországon online kereskedést üzemeltet.
Meddig érdemes megrendelni, hogy megérkezzen egy online vásárolt ajándék?
Csomaglogisztika terheltsége évről évre kritikus kérdés így az év utolsó szakaszában. Azt kell ilyenkor mindig belegondolni, hogy mögé tenni, hogy Magyarországon egy online rendelésnek a kézbesítési ideje az nem csak a logisztikai cégtől függ, hanem bizony a kereskedőtől is. Tehát mikor adja át a kereskedő az árut, a becsomagolt rendelésünket a futárszolgálatnak, az a kereskedőtől, vagy ha tovább megyünk, akkor akár ugye nyilván a beszállítóktól is függ. Ez egyik mondás, a másik pedig az, hogy nagyjából a kézbesítési idő az országon belül normál körülmények között 1-2 napra kell, hogy beleférjen. Ehhez képest a karácsonyi felfokozott tempóban érdemes inkább azért 2-3 nappal számolni, még egy egyszerű belföldi rendelés esetén is. A külföldi, különösképpen ázsiai, kínai szereplők esetében pedig nagyjából 10 nappal érdemes kalkulálni, ennyi időbe telik ugyanis, hogy megérkezzen a rendelésünk ugye légi úton a legtöbb esetben az országba, és onnan még kézbesítődjön hozzánk. Ezért aki karácsonyra kínai webáruházból vagy külföldről szeretne rendelni, annak azt mondom, hogy nagyjából most van, illetve december első napjában van az az időablak, amikor még érdemes, onnantól kezdve már nem. A belföldi webáruházaknál pedig december 18-20-a környékét mondanám, amikor az utolsó időablak is bezárul, hiszen 24-ig a falá kell kerülnie minden ajándéknak.
Madar Norbertet, a PVC digitális kereskedelmi tanácsadásának vezetőjét hallották. Az Inforádiónak nyilatkozó kiberbiztonsági szakértő szerint az otthoni okos eszközök óriási kockázatot jelentenek. Bor Olivéra, az Ernst & Young munkatársa azt mondta, sose használjunk nyilvános wifi-t akkor, ha szenzitív adatokat kell megadni.
Mi a legnagyobb fenyegetés most?
Mi magunk vagyunk a legnagyobb fenyegetés, így rögtön a legelején. Egy ilyen nagyon negatív dologgal hadd kezdjem, mert a kibertámadásoknak még mindig nagyjából a 90%-a bármilyen kibertámadásról beszélünk, tehát hogy tényleg bármelyikről az emberi mulasztáshoz köthető. Tehát valamelyik első faktora egy támadásnak, egy csalásnak az emberi mulasztáson múlik. Vagy egy gyenge jelszó, vagy egy figyelmetlen kattintás, vagy egy álhírnek az olyan való feldolgozása, ami alapján én azt fogom hinni, hogy ez igaz, és tovább terjesztem. Tehát mindig kell valamilyen emberi interakció általában ahhoz, hogy az adott szervezet, vagy az adott felhasználó, az adott ember az áldozattá váljon.
Jó, de akkor az a megoldás, hogy kimegyek az erdőbe, torót olvasok, és nyerskoszton élek, és a mobiltelefonomat elásom 2 méter mélyre, betemetem, tehát ez a megoldás?
Ez minden bizonnyal segítene amúgy, viccen kívül, tehát ez egy jó megoldás lehet. Nagyon érdekes, mert ma már, most ezen a héten ön a második ilyen riporter újságíró, aki nekem ezt felveti, hogy hát akkor az erdő közepébe kéne költöznöm, és akkor ott kéne laknom egy fa tetején. És valószínűleg igen, de ugye nem e felé halad a világ, hanem pontosan az ellenkezője felé halad a világ. A digitalizáció az olyan ütemű, olyan mértékű 2019-től kezdődően, ahogy a Covid velünk volt, ott fejlődtünk abban a másfél-két évben nagyjából 15-20 évet. Azt mondják a szakértők, hogy abban a két évben, amíg a Covid sújtott minket, és mindenki otthon maradt.
Nem voltunk zárva. Egyetlen voltunk kapcsolatunk zárva. Volt a külvilággal, a képernyő.
Az is felkerült a képernyőre, az is elkezdett internetezni, facebookozni, csetelni. Aki nem, aki addig azt se tudta, hogy mi ez. Úgy tudtuk tartani a kapcsolatot a nagyszüleinkkel, akár a szüleinkkel, testvéreinkkel. Digitális távoktatás volt, a cégek átálltak home office-ra, távoktatásra nem voltak rá felkészülve. Van hozadéka, van jó hozadéka is. Alapvetően a mesterséges intelligencia is úgy fejlődött, ami jó, az nem egy rossz dolog, az más kérdés, hogy rosszra is használható. Szóval ez a digitalizációs folyamat magával hozta azt, hogy a kibertámadások, az online csalások egyre jobbak és jobbak, és borzasztóan nehéz ellene védekezni. Egy stabil fegyverünk az biztos, hogy van a kritikus gondolkodás.
De az mit jelent, hogy a kibertámadások egyre jobbak és jobbak, egyre könnyebb beugrani?
Egyre könnyebb beindulni, igen, mert egyre szofisztikáltabbak ezek a támadások, az azt jelenti, hogy egyre jobban néznek ki, egyre hihetőbbek ezek az üzenetek, ezek a weboldalak, ami kamu weboldalak. Régebben mondjuk, hogyha kapott valaki egy olyan adathalász e-mailt, adathalász e-mailnek hívjuk azt, hogyha valamire rá akarnak minket venni, valamilyen módszerrel, általában valamilyen befolyásolással, vagy hirdetnek valamit, vagy éppen riogatnak valamivel, hogy elmaradásom van, és rá akarnak venni, hogy kattintsak egy linkre, vagy egy csatolmány töltsek le, és az adataimra pályáznak, vagy a pénzemre. Ez az adathalászlevél, vagy SMS, vagy akár hanghívás. Régebben ezek tipikusan rossz magyarsággal íródtak, tele voltak helyesírási hibával. Szia, én menni enni, te fizetni nekem, kattint link, mert elmaradt az EON számla, köszi. Mondjuk ez 2017-16, még erre is nagyon-nagyon sokan bedöltek, hiszen úristen, itt az EON, vagy az Elmű, vagy akár valamelyik bank, hivatalos szerv, 2000 forint elmaradásom van, bekapcsolom, kinek kapcsolják az áramot, ugye most mit tudom, fűtés, november van, leesett az első hómár, ilyenkor ezzel lehet ijesztegetni. Tehát most például tudható, hogy valószínűleg jönni fognak amúgy ilyen adathalász e-mailek, ezzel szemben viszont a stilisztika, a külcsín az nagyon-nagyon durván megváltozott, most már ott tartunk 2025-ben, nem nagyon fogunk benne helyesírási hibát találni. Nem az, hogy nem lesz magyartalan, tehát tényleg egy elütés sem nagyon lesz benne. Visszareflektálnék a mesterséges intelligenciára, ahogy ez fejlődik, a mesterséges intelligencia úgy lettek ezek sokkal tökéletesebbek, és ez például szofisztikáltabbá tette. Tehát tényleg úgy vannak ezek megfogalmazva, adott esetben rám szabva, nem borolivérre, hanem mondjuk arra a csoportra, de olyan is lehet, hogy célzottan engem akarnak megtámadni, abban már kicsit több erőforrás kell, és ez igaz a weboldalakra is, hogy a weboldalak is egyre jobban néznek ki, amiket hamisítanak.
De ilyenkor egy megfelelő testtartás, mondjuk egy szolgáltató, áll szolgáltatótól érkező SMS-sel kapcsolatban az nem segít valamennyit? Nem gondolhatjuk azt, hogy ez mégiscsak egy szolgáltató, álljon már meg a menet, ne fenyegetőzzél, mert te nem hatóság vagy.
Igen, ez is beletartozik szerintem a kritikus gondolkodásba. Abszolút. És ha már ezzel szembe jutott, akkor én azt javaslom, ez a másik fő fegyverünk, hogy nyugodjunk le, dőljünk hátra, vegyünk egy mély levegőt, és nyissuk meg az interneten azt a weboldalt, amit mi igaznak gondolunk. Ne az SMS-ből, ne az e-mailből érjük el, hogyha ott van egy link, hanem mi nyissunk egy új böngészőt, üssük be, hogy www.nemtudomén-szolgáltatom.hu, és nézzem meg, hogy egyáltalán tényleg vannak-e ilyen SMS-ek, van-e ilyen akció, ott vannak kapcsolattartási adatok, hívjam fel, írjak nekik, hogy nézzétek, kaptam tőletek egy ilyen e-mailt, SMS-t, ezek tényleg ti vagytok? Tényleg van tartozásom? És meg fogják mondani a hivatalos csatornákon. Nagyon-nagyon fontos, hogyha telefonon érkezik ilyen hívás, és azt látom a telefonomon kijelzve, hogy ez akár az én szolgáltatóm, akkor se dőljek be neki, mert ezeket a telefonszámokat is könnyen lehet már hamisítani manapság.
Tehát ez nem megoldás, hogy a telefonom saját biztonsági rendszerére hagyatkozom, amelyik az enyém legalábbis kiírja, hogy ez valószínűleg spam. Hát ez akkor nem elég, én tegyek bele emberi munkát ellenőrizni, igen, hogy ez micsoda?
Minél több biztonsági faktort pakolunk bele, ez olyan, mint egy hagyma, minél több réteg veszi körül igazából a közepét, annál biztonságosabb leszek, annál biztonságosabban fogok én eljárni. A legtöbb készülék most már alkalmas arra, hogy valamilyen szinten kiszűrje ezeket a spam vagy kamu hívásokat, de nem mindegyik, és nem tökéletes biztonsággal. Ezért, hogyha ilyen hívás érkezik láthatólag attól a szervezettől, akinél tényleg bankolok, akinél vezetem a villanyszámlámat vagy a gázszámlámat, mert ez is fontos, hogy azt azért nézzem meg, hogy én tényleg ott vagyok, ahol vagyok, tényleg annál a banknál bankolok, mert ez is egy szürreálisnak tűnhet, de az emberek, amikor megijednek, nem feltétlenül gondolják át, hogy én most akkor OTP és ESZT és KNTH-s vagy Raiffeisen-es vagyok, vagy bármi más, vagy éppen a CIP banknál bankolok. Nagyon-nagyon hamar be lehet dőlni. Nézzek utána más forrásokban, most azon az egy percen semmi nem fog múlni, ha megkérem a kedves urat, hölgyet, aki telefonál, hogy jó, rendben van, köszönöm szépen. Elköszönök tőle, és visszahívom egy másik telefonszámon, amit a weboldalon találok. Vagy például kérhetek keresztazonosítást, hogyha ilyen telefonos hívás van, bankok esetében mindenképpen a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlásai alapján, amiket az álmos könyvek szerint azért a pénzügyi intézeteknek be kell tartania, hogyha jót akarnak a jövőre nézve. Erre már van lehetőség. A keresztazonosítást azt jelenti, hogyha valaki felhív engem a banktól, mert hogy ilyen van amúgy valid dologként is, tehát hogy simán felhívhatnak, és mivel kezdik, jó napot kívánok, nem tudom, én Borolivért keresem. Én vagyok. Legyen kedves beazonosítani magát, édesanyja neve, születési helye, születési dátuma. Elmondok egy csomó információt, de azt mondom, hogy a születési dátumomnál én csak az évet meg a hónapot mondom el, mondja el ön a napot. Uh-huh. Ez a keresztazonosítás. Vagy mondjuk elmondom édesanyám...
Neki ugye azt látnia kell, hogyha az én adattartalmamból hív föl, akkor ő látja azt, így amit van. Én tudok, és neki azt tudnia kell.
Így van, amit tudja... ő kérdez tőlem, azt neki tudnia kell. Azért kérdezi, hogy leellőrizze. És hogyha ő egy bűnöző lesz, akkor nem fogja tudni elmondani napomat, vagy az édesanyámnak a vezeték nevét sem fogja tudni
vagy
elmondani.
Fog.
Vagy tippelgetni
és
fog.
És ha tippelget, akkor az...
Akkor az viszont látása, köszönöm szépen, kamu hívás, be is lehet jelenteni. És ilyen telefonszámokat nagyon-nagyon könnyű egy interneten keresztül, hogy 3 kattintással meg lehet bárkinek hamisítani a telefonszámát, sajnos.
Ha kizárjuk a megijedés faktort, akkor már beljebb vagyunk, mert időt nyerünk?
Én azt gondolom, hogy igen, de nagyon nehéz. Tehát pont ezért hívják úgy, ennek nincs egy normális magyar fordítása, hogy social engineering, és lehetne azt mondani rá, hogy szociális mérnök, de nem, tréfát félretéve ez pszichológiai befolyásolást jelent nagyjából, de nem szeretjük szakértőként ezt a fordítást. Ennek a technikának pont az a lényege, hogy engem befolyásolnak valamivel. Tehát olyan dologgal találnak meg, amivel az érzelmeimre hatnak. Ez lehet ijesztegetés, elmaradás van, kizártam magam, lejár a PIN kódom, cseréljem meg, ha nem csinálom meg, kimaradok, tehát valaminek ez a FOMO érzése, hogy félek attól, hogy kimaradok, vagy például most jön a Black Friday, akciók, akció,
most gyerünk,
már csak 5 van, igen, 2 van, most még az iPhone-t megkapod 50 000 forintért, tehát ez is úristen, felpörögtem, karácsonyban 50 000 az iPhone, nem már hol, mit kell csinálnom, na, ami túl szép ahhoz, ami, hogy igaz legyen, az általában nem igaz, ez egy örökérvényű mondás, tehát nagyon-nagyon jól lehet ilyenkor ilyen kis frappás idézeket ide citálni.
Nincs ingyenleves.
Nincs ingyenleves, így van. Tehát igen, a megijedést, ha ki tudjuk zárni érzelmileg, ami szerintem borzasztó nehéz, akkor előrébb tudunk lenni. A higgadság az nagyon sokat tud segíteni. Van olyan, hogy Európai Kiberbiztonsági Ügynökség, képzelje el, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon jó kis kampányaik vannak minden évben október a kiberbiztonsági hónap.
Nem véletlenül.
És igen, nem véletlenül, és ennek a hónapnak már évek óta az az egyik szlogenje, hogy gondolkodj, mielőtt kattintasz.
Borolivér kiberbiztonsági szakértőt, az EY munkatársát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának döntése értelmében az Európai Uniós tagállamok az uniós jog által biztosított jogok gyakorlása érdekében kötelesek elismerni egy másik uniós országban azonos neműek által kötött házasságot. Az ítélet egy lengyel pár ügyében indult jogi eljárással összefüggésben született. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Kende Tamás nemzetközi jogászt.
Mi volt ez a döntés, ami megalapozta ezt a másik bírósági ítéletet?
Ugye alapvetően az történt, hogy ez az egyébként német-lengyel pár Berlinben, Németországban házasságot kötött, és az egyikük felvette a másikuk nevét. Majd ezt követően Németországból Lengyelországba költöztek, és Lengyelországban, mivel egyébként a házaspár lengyel tagjának megváltozott a neve, egyébként mind a ketten lengyel állampolgárok is, az egyiküknek megváltozott a neve, ezért gyakorlatilag ezt a névváltoztatást akarták lekezeltetni a lengyel hatóságokkal. Másrészt gyakorlatilag azt akarták, hogy a német házassági anyakönyvi kivonatot vezessék át a lengyel házassági anyakönyvbe. És ezt tagadta meg először a közigazgatás Lengyelországban, majd ezt követően ezzel szemben bírósághoz fordultak, és a bíróság előzetes döntést kért az Európai Bíróságtól, és így született ez a döntés. Ez a dolognak a jogi kontextusa. Most a bíróság, hogyha ez lenne a kérdése, az Európai Bíróság, az nagyjából egyrészt az Európai Uniós, az Unió működéséről szóló szerződésnek két rendelkezését, egy uniós irányelvet, illetve az Európai Unió chartáját értelmezve jutott erre a döntésre. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozásában részben az Európai Uniós állampolgárság szabályait értelmezte, másrészt pedig az Európai Uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó szabályokat, és ezek a szabad mozgásra vonatkozó szabályok teszik a bíróság szerint szükségessé azt, hogy ha valaki a családjával költözni akar rá országból, bírországba, akkor a másik országban is, hogy úgy mondjam, a családtagja, aki adott esetben a házastársa is, vele tudjon költözni egyrészt, másrészt, hogy részben a karta szabályait alkalmazva úgy tekintsék, hogy ha az egyik országban az ő azonos nemű házastársa az a családtagja, akkor a másik államban is a családtagja legyen ezen az alapon, és ebből vezette le a bíróság, hogy akkor a külföldön kötött házasságot azt el kell ismerni a másik államban is.
És ezen túl tehát az uniós országoknak az ilyen házasságokat kötelező elismerniük?
Hát ezt majd meglátjuk, az Európai Bíróság döntése alapján az egyes tagállamokban még lehetnek küzdelmek. Én azt gondolom, hogy az is egy irány lehet, hogy ezt a házasságot például nem házasságként, hanem valamilyen más együttélési formaként ismerik el, akár ez is jogszerűnek minősülhet. Nagyjából ez lenne tulajdonképpen a magyar jogalkotás által elvben követett vagy követendőnek tekintett megoldás, de lehetséges, hogy az lesz a következménye, hogy el kell majd ismerni ezeket a külföldön kötött házasságokat. Ez egy nagyon nagy és nagyon bonyolult, és ennél még sokkal szélesebb jogi kérdést nyit meg, mégpedig az úgynevezett elsőbbség kérdését. Azt a kérdést, hogyha az uniós jogból az következik, hogy a külföldön kötött házasság, mondjuk az Európai Unió más tagállamában kötött házasság, az az Európai Unió egyik tagállamában, mondjuk Lengyelországon vagy Magyarországon is házasságnak minősül, akkor mi van akkor, hogyha az adott tagállamnak valamilyen magasabb szintű szabálya, mondjuk például az alkotmánya, vagy alaptörvénye, vagy egyéb valamilyen jogszabálya, kifejezetten azt mondja, hogy mondjuk a házasság az csak férfi és nő között jöhet létre, ebben az esetben az Európai Unió joga, illetve az Európai Unió bíróság döntése, azaz ilyen alkotmányos szabályt, fogalmazunk úgy, lerontja-e, felülírja-e. Na most az uniós jogban az a szabály, hogy az uniós jog alapján ez a szabály teljesen egyértelmű, és egyértelműen igen. Ez nem egy írott szabálya az uniós jognak, hanem az Európai Uniós Bíróság gyakorlatából következik az elmúlt 60 évben. És például amikor Lengyelország vagy Magyarország csatlakozott 2004-ben, akkor pontosan ugyanez volt a bíróság gyakorlata, mint most. És már akkor is mondjuk 40 éve ez volt a bíróság gyakorlata. Ugyanakkor például Magyarországon elég erős tendencia van arra nézvés, hogy azt próbálják mondani, hogy ez az uniós jogi elsőbség, ez nem teljes körű, vagy egyáltalán nem is áll fenn. Tehát ebből lehet egy további ennél, nem kizárólag csak a, fogalmazzunk úgy, a homoszexuális párok házasságának, vagy valamilyen együttélésének az elismerésével kapcsolatos kérdés, hanem egy szélesebb körű kérdés, ami az uniós jog és a magyar jog, az uniós jog és a lengyel jog, az uniós jog és a tagállami jogok közötti viszony kérdését fogja érinteni, és ebből is lehet egy adott esetben egy következő újabb jogvita.
Kende Tamás nemzetközi jogást hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint három területen szükséges törvénymódosítás az önkormányzatoknál. Navracsics Tibor azt mondta, a finanszírozás, az önkormányzatok, valamint az önkormányzati dolgozók, képviselők, polgármesterek jogállása kapcsán kell változtatás. Jogszabálymódosítás ugyanakkor a választások előtt már nem várható.
Azt nem addig kell megcsinálni, amíg van egy nagy felhatalmazás rá?
Hát egyrészt ne zárjuk ki, hogy utána is lesz nagy felhatalmazás, az optimizmusom sose lehet tudni, de szerintem 5 hónappal a választások előtt ilyen alapvető, fontosságú és érzékenységű kérdéshez, mint az önkormányzati rendszer már nem lehet hozzányúlni. Eleve én úgy gondolom, ahogyan tettem azt az önazonosságvédelmi törvénnyel kapcsolatban is, vagy a versenyképes járásokkal kapcsolatban is, ennek több hónapot kell a konzultációra szánni. Januárban szeretném elindítani az önkormányzati szövetségekkel, aztán a polgármesterekkel, képviselőkkel. Az időbeosztást is tekintetbe véve, januártól egyre inkább mindenki ráfordul a kampányra is. Nem lenne elegendő idő és minőségi idő arra, hogy valóban jól megtárgyaljuk és alaposan megtárgyaljuk az esetleges jövőbeni önkormányzati rendszer alapjait vagy főbb jellemzőit. És én valóban konzultálni szeretnék. Nem érdeke szerintem ma senkinek, hogy egy olyan önkormányzati rendszert, vagy egy önkormányzati módosító szabályozást verjen át akár az országgyűlésen pár hónap alatt, amivel aztán senki sem elégedett. És aztán mindenki módosítani akarja. Nekem ebből a szempontból, ha úgy teszik, akkor van olyan pont, amire tudok hivatkozni, a közigazgatási reform, ami 2010 és 14 között lezajlott, az ugyanezt több éven keresztül konzultáltunk, léptünk előre, aminek az első lépése 2010. szeptember 1-én a közigazgatási hivatalok újbóli elindítása volt, és 2013. január 1-én a járási hivatalok elindításával véget ért az első fázisa, és bár az elején voltak politikai viták, mert nagyon sokan mindenféle sanda szándékkal gyanúsítottak meg engem és az akkori minisztériumomat, de már azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag konszenzusnak örvend az egész közigazgatási rendszer. Járási hivataloktól, kormányablakoktól, kormányhivatalokkal együtt. Ezt csak úgy tudjuk elérni szerintem az önkormányzati rendszerben is, ha megvitatjuk, ha időt adunk a vitatkozásnak, megvitatjuk a kérdéseket, és ha gesztusokat is gyakorlunk, és igyekszünk a nem azokat, akik gyanúsítgatnak vagy vádaskodnak, hanem akinek valódi aggodalmaik vannak, az ő aggodalmaikat vagy eloszlatni, vagy pedig kezelni.
Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési minisztert hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.